Sziasztok! Ez a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Mivel annyira off-season van, hogy csak sajnos csak ilyen sajnálatos eseményekről tudnánk beszélni, mint aktualitás, ezért folytatnánk tovább a vidámabb, személyesebb hangvételű, de NFL-hez köthető témánkat. Ezúttal is Patrik és Bálint van velem, én pedig Chester vagyok. Srácok, mi újság veletek? Meséljetek valamit!
Sziasztok, hello srácok! Hát így most lassan nálunk közeledik a karantén, karantén vége egy melóban, úgyhogy kezdek visszatérni a normális életemhez, és hát ahogy éreztem két hónappal ezelőtt, lehet, hogy ez lesz furcsa, mert nagyon vegyes érzések fognak el, amikor újra tömegközlekedéssel kell menni, várni, sorokban állni a dugóban, tehát... Nem tudom, nyilván nagyon rossz volt ez az egész járvány, és alapvetően inkább negatív dolgok, de voltak azért pozitívumai, amik így most kezdenek eltűnni, hogy sokkal többet voltam a természetben, sokkal több volt a csend, úgy éreztem, nem kellett annyit dugókban állni. Ezek mind olyan pozitívumok, amik azért jók voltak, és így kár, hogy vége lesz ezeknek.
Meleg szeretettel köszöntök én is mindenkit. Srácok, titeket is még melegebbel, és igen, itt Patrik mondta, hogy amikor forgattunk ilyen nagyjából ilyen húsvét körül podcasteket, így vettünk fel adásokat, akkor arról beszélgettünk, hogy mennyire nehéz lesz megszokni azt, hogy otthon kell maradni, és ugye mennyire nehéz lesz visszaszokni abba a rendszerbe, amit korábban megkövetelt az élet, hogy akkor minden nap felszállni a tömegközlekedésre, bemenni dolgozni, stb. Igen, ennek a, vagy ez a része az életnek, ez furcsa, az én életemben is kezd szépen visszakúszni azt, hogy akkor be kell menni az irodába, dolgozni kell, stb. De egyébként úgy furcsa, mert nekem ilyen kezd ilyen futballérzésem lenni azzal, hogy nagyon sokat olvasgatom az Athleticnek a cikkét, és ilyen tök jó hangulatba kerülök attól, hogy nagyon jó olvasmányokat lehet ott találni, úgyhogy én ilyen futballérzésben élem itt a hétköznapjaimat.
Tudlak irigyelni, mert nekem semmilyen focival kapcsolatos ingerem nincs a Maddenen kívül. Így, hogy lement.
De az bőven elég.
Hát neked, amikor hozzávágnám a joystickot a tévéhez, akkor annyira nincs kedvem együtt élni a
Maddenen. Nem Jordan Love-val kell játszani a Packers.
Nem azzal játszok, de hát én Rodgers-szel is interception dobálok bárkinek.
Még csodálom azt, hogy nincsen futball közeli élmény, mikor egy hét alatt többet Madden ezen, mint más egy év alatt, szóval.
Az biztos egyébként.
Kiút a fociból.
Hát jó, hát most mit csinálja? Most például Narutózok egyébként. A Madden kicsit parkolópályára tettem, mielőtt még tényleg szétverek valamit.
Túl drága volt a tévé, amit összetörnél egy túl drága konzollal, nem?
Hát kontrollerrel. Igen, valahogy így. Na jó van, szerintem megadtuk az alaphangot, úgyhogy vágjunk is bele a mai témába. Azt beszéltük meg a srácokkal, hogy mind a hárman hozunk 3-3 olyan pozitív és negatív eseményt az NFL-ből, vagy magából az amerikai futballból, legyen az kinti vagy a hazai viszonylatban, vagy bármi, ami ehhez köthető, hogy 3-3 pozitív és negatív eseményt, ami meghatározó volt a drukkerség, szurkerség szempontjából számotokra. Nem tudom, ki szeretne kezdeni.
Patrik?
Kezdem én szívesen. Pozitívval vagy negatívval kezdjek?
Én rátok bízom fel. Mehettek időrendbe is, mehetünk egy pozitív, jó, egy negatívba. Hogy szeretnétek?
Jó, akkor szerintem menjenek a pozitívok, és szerintem nálam időrendben is lesz, mivel ez a legrégebbi azok közül, amiket én hoztam. Ez egy... mindegy, most már ezzel kezdem, egy 2011. januári esemény, amikor is a Seahawks találkozott a Saints-el, és a negyedik negyedbe történt egy olyan dolog, amit azóta is emlegetnek, ugye ez a Beast Quake, vagy Beast Run Lynch-től, és én ekkor még csak, hát nem tudom, két és fél éve néztem NFL, de még nem olyan szakértői szemmel, mint most, és sokkal nagyobb benyomást tettek rám olyan egyéni megmozdulások, amiknek talán nem volt akkora jelentősége, mert végülis az a Seahawks még nem volt az a Hawks, akik megnyerték a Super Bowlt, de Lynch megmutatta, hogy milyen játékos ő, és egy esélyesebb csapat ellen tudtak nyerni, És hát majd látjátok is a többi eseményen, hogy dominálni fognak az olyan dolgok, amikor egy kisebb csapat, vagy egy esélytelenebb csapat tudott legyőzni egy másikat, és ezen a meccsen is ez történt, és ez a futás pedig hát beitta magát az emlékeimbe, és furcsa mód pozitívként maradt meg, mert szívesen emlékszek vissza rá, holott igazából se nem vagyok Sziox rajongó, se nem vagyok a Saints ellen, de mégis egy olyan emlékezetes momentum, ami az én NFL karrieremnek az elejéről megmaradt.
Szerintem ez nagyon sok szurkolónak a fejében élénken él, hogy Lynch teljes mértékben nem is nullából, hanem mínuszból hozott ki egy óriási TD futást. Ez nekem is egyébként felmerült, de nem írtam végül is fel a három legemlékezetesebb, vagy leginkább fontos élményem, pozitív élményem mellé, de igen, egyébként ez egy tök jó pont.
Hát nyilván az is kellett ehhez az egészhez, hogy utána hatalmas média visszhangot kapjon, és ugye, hogy hát a hírek szerint ugye földmozgást mértek a körzetben, aminek nyilván valószínűleg semmi köze nem volt ehhez, bár ugye kimutatni teljesen nem lehet, de ugye fölrobbantotta a stadiont, meg hát könnyen eladható volt ezzel az egész játék. Emlékeztek egyébként erre élőben, erre a futásra, vagy élőben láttátok? Mert én meg tudom mondani, hogy hol voltam például, amikor ezt láttam.
Én emlékszem, én néztem ezt a mérkőzést élőben, nem igazán tudtam felfogni, mi történik, és ugye még furcsább volt a negatív mérlegű Seahawks rájátszásba jutás egy teljesen contender csapat ellen. Chester, te ezt hogy láttad?
Hát én sajnálatos módon ekkor még nem igazán követtem az amerikai focit, úgyhogy ez nekem élőben kimaradt, így nekem csak a visszajátszás jutott, de hát úgy meg nem olyan, és ugye az volt a kitételünk, hogy olyanokat hozzunk, amit át is éltünk, mert úgy az igazi igazából, úgyhogy én ehhez sok mindent nem tudok hozzáfűzni, szerintem elmondtátok mindketten azt, amit erről tudni kell. Úgyhogy ha nincs is más, akkor szerintem Bálintra ugorhatunk is az ő pozitív momentumára. Már hogy egyesével megyünk, ha nektek jó.
Ja, az tök jó, annyi, hogy szerintem ne lőjünk el minden pozitív dolgot az elején, mert akkor a végezén károgásba fog átmenni, úgyhogy szerintem az lenne a király, hogyha egy pozitív, egy negatív, és akkor majd a végén
jó,
még okay. Bedobunk ilyen dolgokat, mert akkor tényleg akkor ilyen ezt is utáljuk, meg azt is utáljuk lesz a vége. És ez kicsit ilyen rossz szájzzel történő lezárás lenne, de akkor én rátérnék az első, nem a legeslegelső pozitív élményt emelném ki, hanem egy olyan élményt emelnék ki, ami itt tényleg meghatározó volt így a Cowboys imádatom során. Azért voltak szezonok, akár csak 2009, amikor rájátszásba jutott a csapat, megvertük az alapszakaszba a Saints-t, oda-vissza megvertük az Eagles-t az utolsó héten, meg a rájátszás első körébe, de akkor inkább ugorjunk vissza 2014-re, a Cowboysnak hát az egyik legsikeresebb szezonja az elmúlt 10 évből, ugye Romo vezénylésével 11-5-öt ért el a csapat, playoffba jutottunk, All-Pro csapattagságot kaptak rengetegen a Cowboysból, és hát nagyon klappolt minden egészen addig a pillanatig, amíg ugye a 4. és 2-nél Dez Bryantnek az a nem elkapása a Packers ellen a wildcard, nem is a wildcard, hanem a divisional roundban előjött, vagy hát ugye ez egy legendás eseménye volt, és mégis picit ilyen keserédes lehetett, de én az egész szezont úgy éltem meg, hogy egy baromi jó élmény volt végignézni azt, hogy a Cowboys tényleg egy contender csapatként játszik, és idegenben például veretlen volt abban a szezonban az egész csapat. És ami nagyon-nagyon jó volt még, hogy sikerült abban az évben kijutnom a Wembleybe, Londonba 2014-ben a Jaguars elleni mérkőzésen, és hát az volt Romónak a visszatérő mérkőzéses sérülés után, és hát bár egy nem túl erős Jaguars, de azért csak sikerült dominánsan uralni azt a mérkőzést a Cowboysnak, úgyhogy ez a 2014 ez nekem egy nagyon szívhez közel kerülő szezon volt, amellett, hogy ugye nyilván egy NFL mérkőzés az mindenkinek meghatározó élmény az életében, de hogyha még a kedvenc csapatát láthatja úgy, hogy az a csapat éppen hát dominánsá próbál nőni, akkor szerintem az nagyon érdekes lehet, és ez nekem nagyon mélyen megmaradt.
érdekes, hogy ezt így végül pozitívan látod, mert amúgy ez a Dez Bryant el nem kapás, szerintem egy abszolút hatalmas fájdalom ott a fanoknak, és hát azóta is sokat beszélünk, hogy mi elkapás, milyen nem elkapás, ez talán ott indult el igazán, holott már ugye nyilván előtte is voltak rá példák, de ez volt a leglátványosabb és talán legfájdalmasabb példája annak, hogy mennyire nem egyértelmű egy-egy szituáció. Én egyébként ezen a meccsen emlékszem, én a Cowboysnak szurkoltam, és nagyon sajnáltam ezt a...
De kinek szurkoltam, hanem a Cowboysnak, mert itt...
Jogos felvetés. Jogos felvetés, de hogy úgy nagyon nekik szurkoltam, akkor mondjuk így. És
Green Bay szurkolóként teljesen csöndben.
Hát, hagyjad a békén.
Lehet, hogy ugyanezt az eseményt szintén a pozitívak között fogja tudni hozni ezt a meccset akár.
Ja.
De szóval érdekes, tehát ez azért is egy olyan kulcs momentum nálam, én nem hoztam ezt sehova, de hogy ugye nyilván azóta is úgy emlegetjük, hogy a Dez el nem kapás, ami egy nagyon furcsa sztori szerintem.
Az a baj, hogy az olyan szintű demens idiótáknak, mint én, ez nem lesz valami jó műsor, mert nem mindenre emlékszem úgy, ahogy. Tehát azt tudom, hogy ezt a meccset néztem, meg arra is emlékszem, hogy az FK-n nagyon sokat foglalkoztak ezzel a srác, ugye akkor még csak olvasó voltam, és szerintem mindannyian, akik így itt vagyunk. És emlékszem, hogy nagyon sokáig téma volt ez a momentum, és ahogy Patrik is mondta, ez beindította ezt a elkapás-nem elkapás dolgot. Én nem hoztam ezeket a meghatározó élmények között, helyette egy másik Packers kapcsán érdekes élményt. Ugyebár sokszor megkapjuk a kérdést, hogy adott csapatnak hogy lettünk a szurkolói. Én a Packers kapcsán mindig rávágom a Louis életét, mert akkor békén hagynak, de ez nincs teljesen így. A pontos okát, hogyha meg kéne határozni, vagy a pontos időpontot, akkor én azt mondom, hogy a 2013-as szezon utolsó fordulója, amikor a Packers a Soldier Fieldre látogat, és mert azt hinnétek, hogy ez a Randall Cup TD lesz, ami egy elég, hát nem azt mondom, hogy remek, de egy emlékezetes TD volt, amivel a Packers nyert, és ezzel megelőzte a Bears-t, és bejutott a rájátszásba, de nem ez jön, hanem az a bizonyos fumble TD pass, amikor Rodgersnek a kezéből kiütötték a labdát, Jared Boykin fölvette, és Rodgers mutatta neki, hogy fussál be az endzomba, befutott, és megadták a TD-t. És ott én emlékszem, hogy néztem, mondom, ez mekkora zseni, hogy így rájött, mert mindenki, ugye megállt a bíró, a Bears-esek, a Packers-esek, mindenki állt, csak Rodgers mondta Boykinnak, hogy fussál ember, mert ebből lehet valami, és lett is. És ugye, mint az eredményből tudjuk, ez kellett is ahhoz, hogy a Packers nyerni tudjon. És emlékszem, hogy ha már említettem azt a Cup TD-t, azután még a régi Twitteremen kiírtam egy ilyen 600 óval telerakott Cup felkiáltást, és én innen datálom magam Packers szurkolónak igazából, úgyhogy számomra ez ezért fontos esemény. Megöltem a bulit.
Nem, pont azon gondolkoztam, hogy rémlik nekem ez a dolog, és ez azért is fura ez a TD, mert ha jól emlékszem, ott úgy történt, hogy azt a fumble-t fölvehette volna egy Bears játékos, és majd vissza is vihette volna szerintem, most így nincs teljesen előttem a jelenet, de nekem úgy rémlik, de aztán teljesen úgy megállt mindenki, és utána kapta föl Boykin labdát, és futott be vele a TD-re. Hát ez is egyébként egy olyan szituáció, ami hát sok vitát szokott generálni, hogy ugye nem ment előrefele még Rodgersnek a karja, mikor megütötték, de nem volt teljesen egyértelmű ez, és így alakulhatott ki ez a szituáció. Érdekes, hogy itt back-to-back hoztunk kettő ilyet ezeknél az emlékeknél.
Igen, az mérkőzés szerintem több dolog miatt is nagyon izgalmas volt, és hát talán az egyik legérdekesebb Bears-Packers párharc az elmúlt 10 évnek, nyilván sok ilyen mérkőzés volt, de ez mindenképp kiemelendő. És hát vannak Bears szurkolók, akik rosszul emlékeznek vissza erre, meg vannak olyan Packers szurkolók, akik imádják ezt a mérkőzést, csak úgy, mint Chester.
Nem is feltétlenül azért maradt meg bennem, mondom el, hogy nyert a Packers, hanem tényleg ez, hogy így Rodgersnek ez a azonnal kapcsolt, rögtönzött, és ez az az ösztönösség, amit én úgy nagyon szerettem benne, és ez vonzott igazából a Packers kapcsán.
mondjuk hozzátenném ehhez azt, hogy azért itt ő volt az, aki a leginkább tudta, hogy nem indult el előre a karja, szóval ő tudta leggyorsabban kapcsolni, azon kívül, hogy egyetértek, hogy Rodgersben van egy ilyen ösztönös zseni dolog, amiben gyors a helyzet felismerő képessége, de ezekben a szituációkban pont az irányítók azok, akik nagyon jól tudják, hogy a fumble, amikor megütötték a kezét, még nem ment előre a karja, és így nagyon jól tudta, hogy ez egy fumble, és nem pedig egy incomplete pass lesz.
Na jó, akkor térjünk át a negatívokra egy kör elejéig, úgyhogy Patrik, átadom neked a szót.
Igen. Hát nehéz dönteni a fájdalmas negatív élményeimből, mint Branko szurkoló azért kijutott a rosszból.
Nem lehet olyan túl sok egyébként, nem?
De, és ráadásul nem egy Brankózossal fogok kezdeni, mivel annak idején, amikor én NFL szurkoló lettem, akkor nem volt csapatom az elején, nem választottam azonnal csapatot, itt a 2009-10-11-es szezont még úgy néztem végig, hogy akkor még nem szurkoltam senkinek igazából, illetve hát a 8-9-es szezont talán még végig sem néztem, csak néztem meccseket. Hanem egy játékos fogott meg engem először, és őt Peyton Manningnek hívták, nyilván már akkor is a zsenialitása magával ragadott, aki akkor még a Colts játékosa volt, és részt vett egy Super Bowl-on. Sajnos én nem azt a Super Bowl-t kaptam el, ahol nyert a Colts-szal, hanem azt, ahol kikapott a Saints-szel, és én ekkor nagyon a Colts-nak, de inkább Manningnek szurkoltam, és erről a meccsről, hát igazából kettő eseményt is hozhatnék, de egy maradt meg úgy, ami azóta is üldöz, és nagyon rossz emlékeim vannak, és ez az emlékezetes Tracy Porter pick six, amivel igazából a Saints megnyerte a mérkőzést, és hát ez azért is fájdalmas, mert Manning dobta ezt a paszt, másrészt meg mert ezzel kikaptak, de az engem nagyon letaglózott, emlékszem, hogy ezt a Super Bowl-t én még nem élőben néztem, hanem másnap felvételen, egész nap a gimiben próbáltam elkerülni, hogy találkozzak az eredménnyel, és körülbelül, mint az Így jártam anyátokkal, nem tudom, hogyha megvan bárkinek az a rész, amikor el kell mennünk egy temetésre, és ezért kiadják a Super Bowl-t, másnap meg mindenki próbálja elkerülni, hát én is így néztem ki a gimiben, annyi van, hogy azért nem sokan követték az amerikai futballt szerencsére, és egy picit könnyebb volt. De délután, amikor hazaértem, rögtön betettem felvételről a meccset, és megnéztem, és hát nagyon keserű szájízzel fejeztem be.
Az lett volna, hogyha mondjuk bemész egy töri órá, és bejön a tanár egy széncses pólóba, hogy szavaztok.
Várjál, az a vicc egyébként, most nem akartam esetni, de hogyha már mondod, akkor az van, hogy egyetlen egy osztálytársam volt, aki rajtam kívül követte még az egészet, és az volt az első szavam hozzá, hogy nem láttam a meccset, úgyhogy nem mondjon róla semmit. És nem bírta ki, annyit mondott, hogy nem mondja el az eredményt, de hogy az a város nagyon örült, akik megnyerték. És nyilván ez magában nem jelentene semmit, de pont ezelőtt volt a Katrina hurrikánnak a sajnálatos esete New Orleansba, és annyira tudtam, hogy erre gondol, hogy egész nap az járt a fejemben, hogy tuti a Saints nyert.
És mennyi idő volt, mire felépült a szerencsétlen srác a sérüléseiből?
Nem vagyok ilyet, csak próbáltam meggyőzni magamat, hogy nyilván Indianapolisban is ugyanannyira örülnének az egésznek, de hát sajnos valahol sejtettem.
Ja, egyébként én is gondoltam erre az eseményre, egy tök más miatt fogok majd ugyanígy erről az időszakról beszélni, de ugye nekem azt tetszett nagyon az Indianapolis Colts akkori szezonjában, hogy ugye karácsonykor még veretlen volt a csapat, és All I Want for Christmas is an Undefeated Season táblákkal mentek ki ugye a mérkőzésre a 14-0-ás Colts-nak a szurkolói, és hát ugye ott, ha pontosan nem is emlékszem jól, de talán az utolsó két meccset ők leadták, vagy hát elveszítették, és még ennek ellen is ugye első kiemeltként ment mindkét csapat a Super Bowlba. Nekem az egy tényleg nagyon közelről megélt élmény volt. Nem mondom, hogy a Colts-ért szurkoltam, inkább egy jobb mérkőzésért, de tényleg az egy ikonikus jelenete volt az elmúlt 15 év Super Bowl-jának, hogy hát Manning, ott dőlt el a mérkőzés.
Hát ott dőlt el ténylegesen a mérkőzés, de egyébként meggyőződésem, hogy fejben akkor dőlt el, amikor ugye pont ugyanezen a mérkőzésen történt meg, hogy Sean Payton a második félidőt egy onside kickkel kezdte, amit ugye össze is szerett a Saints, és hát neked zseniális, én kevésbé úgy értem meg ezt a dolgot, hogy zseniális. Én nekem meggyőződésem, hogy egyébként szerintem addig jobb volt a Colts, viszont ez valahogy mentálisan megváltoztatta a mérkőzés képét, és ezért nyert, hát ezért is nyert a Saints.
Bálint?
Jó, itt a nagy hallgatás után akkor a Saints-nél maradva, én a ugyanennek a szezonnak a New Orleans Saints-ét hoztam, mint egy negatív élmény az egész NFL követésem során, ugyanis hát évekkel később kiderült, hogy a fejvadász botránynak a New Orleans Saints egy óriási főszereplője volt, mégpedig ugye egy ilyen bounty hunting botrányt fedeztek fel a csapat körül, ugye Greg Williams volt akkoriban a védelmi koordinátora a New Orleans Saintsnek, és hát fejpénzt tűztek ki adott játékosokra, Michael Crabtree, Brett Favre, Peterson, akik szembe jöttek a Saints-el, akkoriban ugye ez ilyen 2,5-3 éves periódus volt, ugye az volt a lényeg, hogy ha kiütsz egy embert, akkor pénzt kapsz érte ilyen $1000 fölötti összegeket, ha pedig úgy ütött ki az embert, nem jön vissza a mérkőzés, akkor nyilván ez az összeg megnő, és hát a játékosok is egymásra licitáltak, és ebben egyébként Greg Williamsnak a keze benne volt nagyon-nagyon mélyen, ugye meg volt mondva, hogy kit kell kiütni, kit kell úgy megséríteni, hogy ne legyen faktor azon a mérkőzés, majd hogy elkezdjen úgy félni, hogy az befolyásolja a játékát. Engem az azért bántott, nem csak azért bántott, mert ugye ez egy nem szép fényt vet a sportágra, hanem azért is, mert akkoriban Favre második virágzását élte ugye Minneapolisban, és én nagyon szurkoltam, hogy összejöjjön neki egy másik franchise-ban, és a Super Bowl győzelem. Ez nem jött össze, ugye a Saints gyakorlatilag mindenkit eltakarított maga elől. Ugye az NFC döntőben akkor a Vikingsnak 6 fumble-je volt azon a mérkőzésen, és hát gyakorlatilag agyba főbe verték, mint Peterson, mint Favre-t, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon rossz példaként maradt bennem az a Saints védelem, az a Saints felfogás, amit ugye később azért hát újra kellett értékelni azzal, hogy tényleg Jonathan Vilma a legnagyobb vadászógép volt akkoriban az NFL-ben, és hát tényleg messze volt a fair hozzáállástól, vagy a tiszta játéktól az, amit a Saints játszott. Ez egy nagyon szomorú pillanat volt, és hát az a furcsa egyébként nekem, hogy sok botrány, sok felfedezett infó mellett Greg Williamsnek a mai napig ugye van még helye az NFL-ben, és ez egy nagyon furcsa pillanat.
Sokat elítélhetnénk egyébként, nem csak Greg Williams, mert ugye sokan tudtak erről az egészről.
Így van, de ugye ő volt a feje az egésznek.
Persze, abszolút. Tehát ilyen
vagy a beállított feje.
Ezt adom, és hát nem is tudok sokat hozzátenni azon kívül, amit elmondtál, hogy ez bennem is nagyon negatív élményként csapódott le, mégpedig azért, mert hát ebben az időszakban még talán szintén nem követtem annyira az NFL-t, mármint nem csak akkor, amikor történt az eset, hanem amikor ugye került, nyilvánosságra kerültek ezek a dolgok, és egészen addig úgy élt az egész NFL, meg amerikai foci a szememben, hogy egy nagyon tiszta sport, a balhéktól kevésbé mentes, nincsenek nagyon szurkolói atrocitások sem, nincsen sérülés okozás, nincsenek a gurulós fociból ismert fetrengések, stb. És ez volt talán az első olyan, ami azt mutatta meg, hogy hát igen, ennek a sportnak is vannak azért árnyal oldalai.
Akkor aztán még jövök. Nekem viszonylag egyszerű dolgom lett volna azzal, hogyha azt mondom, hogy 3 vesztes NFC döntő, akkor megvan a 3 negatív élmény, de nem akartam mindet erre lőni, úgyhogy egyet választottam ki, és azt, ami a leginkább fájt, az a 2014-es szezonban, amikor a CenturyLink Field-en a Packers 58 percig körülbelül lefociszta a Seahawksot, csak aztán jött 2 perc, és Wilsonnak 2 perc elég ahhoz, hogy megfordítson egy meccset. Ugye azon volt az elhíresült onside kick is, ahol nem kapta el labdát. Fú, de hirtelen akartam mondani, de most nem jut eszembe a neve. És ez... Tessék?
Az egyik tight endetek.
Igen. Miért Boykint akarok mondani? Na mindegy. Te Boykin volt, Brandon Boykin. Vagy nem tudom. Mindegy, nem lényeg. A lényeg viszont az, hogy ez olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy én évekig gyűlöttem a Seahawksot, és nagyon sok idő telt el, hogy kicsit lehiggadtam, és nem azt mondom, hogy meg tudtam bocsátani, csak elengedtem, hogy semmi értelme gyűlölködni rajtuk, hát akkor még elég nyers voltam 2014-ben, maradjunk ennyibe, de az egy nagyon, nagyon komoly tüske volt, és hogy azóta még három, vagy még kétszer összejött az, hogy a Super Bowl kapujába végül alul maradt a Packers, az nekem egy kicsit fáj.
Jól emlékszem, az egy...
Volt.
Mondjad, Patrik.
Ne, mondja csak, bármit kell, mondja csak.
Mert hogy nekem ez így annyira tisztán megvan ez a mérkőzés, hogy ez nem egy vasárnap esti 7 óra, nem. Ez NFC döntő volt?
Igen.
Igen.
Á, akkor nem, akkor fenn voltunk végig. Na mindegy, nekem ez annyira élesen megvan, hogy így ültem a tévé előtt, és mondom, ez kizárt, hogy itt a Seahawks bármi eséllyel legyen második fél időnek kezdve, és hát ültünk a haverokkal, és akkor néztük, hogy hát itt szürreális képeket kaptunk itt a tévén keresztül, és igen, hát ez egy nagyon furcsa meccs volt.
Ha van egyébként olyan mérkőzés, ahol ami után szerintem szurkoló megengedhette magának, hogy elöntse az agyvizét, a méreg és minden, akkor az ez, mert ez egy olyan mérkőzés volt, tehát én több dolgot tudnék említeni, én egyébként a társaságban néztem, ahol volt Packers szurkoló, és hát végignéztem a halál tusáját, ahogy percről percre, ahogy kezdett visszajönni a Seahawks, kezdtek bejönni a dolgok a Seahawksnak, és ahogy végül megnyerte a Seahawks. Ugye ezen a mérkőzésen volt az is, amikor hát nagyon kezdett elúszni a mérkőzés már a Hawksnak, viszont egy field goalnál, vagy nem tudom, vagy pántnál, field goalnál végül tovább mentek.
És, igen.
És megcsinálták a játékot, majd ugye volt ez az onside kick is, amit mondta egyébként Brandon Bostic
volt, igen.
Volt a neve az embernek, aki nem kapta, de már ott volt a kezében, de ezen a mérkőzésen volt egy olyan kétpontos kísérlet, ahol Wilsont háromszor majdnem szekkelték, 15 yardon hátra kergették, földobta vaktában a levegőbe, és lehúzta valamelyik elkapója. Hát tényleg szürreális volt, ahogy visszajött azon a Hawks. Megmondom őszintén, én egyébként a végén örültem nekik részben, mert egy olyan meccset varázsoltak elénk, meg egy olyan comeback-et, amire örökre emlékezni fogunk, és ők voltak talán, hát itt talán a kisebb csapatnak lehetett őket említeni, vagy nem tudom, de én nem tudtam rosszul megélni a végén, mert teljesen felpaprikázott az egész, szóval bennem valahogy egy pozitív élményként maradt meg az egész, de abszolút el tudom fogadni, hogy ez a Packers szurkok egyik legnagyobb rémálma volt.
Hát nehéz lehetett ezen tényleg túltenni magát az embernek.
Jöjjek én akkor?
Gyere! Szóval
egy pozitív van?
Nyomjuk, jó.
Váltok akkor egy kicsit közelébb emlékre, egy pozitív közeli emlékre. 2016. januárjában egy AFC döntő, ugye ebben az évben volt, ez volt ugye Manningnek az utolsó éve, és ebben az évben volt a No Fly Zone az Elite Broncos D-vel, és ez az AFC döntő a Patriots ellen volt, méghozzá egy szerintem elég jó Patriots ellen, de hát egész évben nagyon jó volt ez a védelem, de ha egy meccset lehetne említeni és tankönyvi példáként mutogatni, ahol ráadásul egy erős offense sikerült megállítani, akkor az ez lenne is. Sok pillanatot ki tudnék emelni ebből a meccsből, Von Millernek volt egy interception, amikor hátralépett zónába, és leszette Brady passzát a végén Robi, ahogy lehalázta a két pontost, és tényleg meg annyi jó szituáció volt ezen a meccsen, emlékszem Owen Danielsnek volt két TD-je, volt egy olyan szituáció, amikor Manning hátrafele passzolt, és a Pets abból szerezte meg a labdát, akkor én már kicsit kezdtem temetni az egészet, aztán abból a gödörből is kirángatta a védelem az offenszt, szóval számomra az volt az a Broncos védelem, amit nagyon jó volt nézni, és ez a mérkőzés volt a csúcspontja az egész szezonnak, nem pedig a Super Bowl, ahol szintén egy elite offense, vagy ugye egy MVP Newtonnal lévő offense-t sikerült szinte lenullázni, de itt a Patriots ellen volt az, ahol tényleg úgy éreztem, hogy minden egyszerűen klappol, és jó volt nézni nála. Azóta is azt várom, hogy valami ehhez hasonló épüljön, és tudom, hogy azért ugye ezek nagyon ritkák, és egy ember életében kevésszer fordulnak elő, de mindenképpen ez az egyik olyan mérkőzés, amire máig szívesen emlékszek.
Érdekes, ja. Mert egyébként pont, bocs Bálint, csak hogy
mondjad már.
Valamelyik nap, amikor épp, hát mondjuk úgy, hogy a toilet szólított, akkor pont ezt, ennek a mesnek az összefoglalója dobta fel a YouTube, és megnéztem, és feljöttek az emlékek. Ennyire részletesen nem emlékeztem, ahogy te, Patrik, de hát ez nyilván te szemszögedből érthető, hogy miért maradt meg ennyire. Nekem igazából, amit nem tudok elfelejteni, hogy Manning hogy dobált, tehát rossz volt nézni, tehát komolyan mondom, a dobó mozdulat az nem ez. Tehát szerencsétlen nem vából dobott, hanem kb. Derékből, vagy nem tudom ezt, hogy megfogalmazni szakszerűen, de nagyon, nagyon rossz volt nézni, de hát ugyebár tudjuk, hogy sok sérülés, és neki ez a hattyúdala volt, de nem szabad elvenni tényleg, amit Patrik is mondott, hogy a védelem az mit művelt, és az szerintem lehengerlő volt.
Nekem a legemlékezetesebb kép tényleg a Von Miller interception volt az egész mérkőzésen. Azt az örömet, amit ott átélt a védelem, hogy gyakorlatilag a legértékesebb védőjátékos még egy ilyen nagyszerű megmozdást is be tudott mutatni, hogy labdát lopott a levegőben, az tényleg elég furcsa volt, és hát amit Chester is mondta, hogy ez igazándiból, ez a rájátszás, ez a Broncos védelem nélkül, ez nem sikerülhetett volna, nem sikerülhetett volna a playoff rán, mert igen, Manning labdái az összesre igaz, hogy gyakorlatilag a harmadik yardnál elfáradtak a levegőben, és már csak a szél alákapása miatt repültek addig, ameddig. Itt tényleg nagyszerű volt a Broncos védelem, és hát még talán el is lehet mondani azt, hogy akkor igaz volt, hogy akkor defense wins championship. Ez már nem biztos, hogy ma igaz, de én azt a playoff ránt azt tök jó szívvel néztem, mint semleges szurkoló.
Nyilván elfogult vagyok, de azt akartam az előbb mondani, hogy amit ezen a mérkőzésen nyújtott a védelem, és most tényleg csak egy meccsről beszélünk, én amióta NFL-t nézek, azóta nem láttam ilyen védelmi teljesítményt úgy kompletten egységtől. Persze nyilván minden csapat szurkolja tudna egy-egy ilyen meccset mondani a saját védelmétől, de itt azért ne felejtsük el, hogy itt egy AFC döntőről van szó a Pets ellen, akik azért, ha nem is a szuper Pets voltak, de ezért egy nagyon erős csapat akkoriban is.
Bármelyik Patriotsot megverni az elmúlt 10 évben, az nem volt túl egyszerű, vagy sohasem bizonyult papírformának. Na de akkor, ha már kiveséztük ezt a Broncos nagyon szép Patriots elleni AFC győzelmet, akkor én egy játékost ragadnék meg, és nem azt a játékost, aki a kedvencem volt valaha az NFL-ben, hanem egy másik irányított, én Andrew Luckot hozom itt, és az Andrew Luck jelenséget. Én habár nem adtam neki sose nagy hangot, de nekem abban az érában, amikor még Róma irányított, a második kedvenc irányítom az Andrew Luck volt. És azért, mert egy nagyon jó egyetemi karrier után óriási reményekkel, baromi nagy elvárásokkal érkezett az NFL-be, és meg tudott felelni ezeknek az elvárásoknak. Nagyon, nagyon jó első éve volt, és bár Robert Griffin tűnt akkoriban az izgalmasabb NFL irányítónak, mégis a profiba sokkal stabilabb játékos, az szerintem Andrew Luck volt, és hát emeljük ki azt, hogy az első évében neki 7 meccsnyerő drive-ja volt, és ez, ha jól emlékszem, az elmúlt 20 évben csak neki jött össze újonc irányítóként, hogy 7 ilyen drive-ot be tudjon mutatni. Nagyon érett játékos volt, egy vezérenyénység, és ne felejtsük el, azért ő megjárta a puklót többször is. És egy picit rossz szájízzel, de visszagondolva arra, hogy mit tudott csinálni 2018-ban, azok után, hogy a 2017-et kiülte, comeback player of the year volt, minden olyan dolgot felírt, amit így el tudtunk képzelni arról a játékosról, akiből már nem biztos, hogy sokat láthattunk, úgyhogy nekem Andrew Luck egy nagyon meghatározó alakja a modern futball támadó játékosairól, és szerintem sokan vagyunk így ezzel. Egy picit furcsa egyébként, hogy ilyen hamar véget ért a karrierje, de hát ő tudja, hogy mennyit ér az egészség, és hogy ez egy business decision volt, egy business döntés. Így határozott, én kicsit sajnálom, de hát szerintem egy igaz, izgalmas és nagyon érdekes példaképű.
Hát, hogyha kimondják, hogy Andrew Luck, akkor akarva akaratlanul is az jut eszembe, hogy a Chiefs ellen hogy fordította meg azt a már-már agyon nyert meccset. Azt még emlékszem, hogy még a Ricsi kommentálta a Sport TV-n, és szerintem ő se hitte el, hogy azt hiszem akkor pont újonc is volt Luck ráadásul, vagy de maximum másodéves, tehát mi nagyon a karrieri elején is, hogy megfordította, és nyilván az a Superman TD szerintem az, amit mindenki álmából felkedve és felemleget, ahogy Luck bevetődött a goal line-on, és TD-t szerzett.
Igen, nagyon furcsa, hogy úgy kell beszélnünk róla, mint már visszavonult játékosról, mert ő akkor lépett a ligába, amikor már mindannyian azért elég mélyen követtük a ligát. Ahogy Bálint is mondta, szerintem ő egy nagyon szerethető figura volt, mert egyszerre tudott higgadt lenni, és mutatta azt a magabiztosságot, amit egy modernkori irányítónak tudnia kell. Ugyanakkor azért ő egy vidám figura volt, és sok bejátszást láthattunk abból, ahogy ő hülyéskedik, akár az ellenféllel, akár csapattársaival. Luck nekem azért is maradt meg, mert ugye én akkor kezdtem el NFL-t nézni, amikor ugye Manning, Brady, Big Ben, Rivers, tehát a régi nagy irányítókról szólt minden, és akkor jött Luck, aki tényleg először tudott csatlakozni, akkor ugye még messze voltak Lamar Jacksonok, Mahomesok, meg a többi fiatal, és ebből az időszakból talán Luck az egyetlen olyan kiemelkedő, aki picit tartósan tudott közéjük férkőzni, vagy közéjük lépdelni, akiről el tudtuk hinni, hogy ő lesz majd a következő évtized meghatározó játékosa, hát sajnos nem így lett.
Igen, az élet nagy igazságtalanság az, hogy Luck ideje korán visszavonult, de hát, hogy Bánt is mondta, ez érthető. Akkor én jövök. Én most egy nem NFL-es élményt hoztam, és kettőtök közül ez valakivel együtt történt ez az esemény. Én azt hoztam, amikor 2018-ban Bálinttal kim voltunk Szent Pöltenbe.
Ezt én is hoztam, ez a következő lett volna, ez nem igazságos.
Tudtam én, hogy... Vagy hozott is. Szóval ez nekem akkora futballélmény volt.
De a Bálint a negatívoknál hozta.
Nem. Ez olyan szintű katarzis volt, amit nehéz leírni.
Tehát ezt tényleg írtunk róla, beszámolt Bálinttal, de semmi nem adja át azt a milliót, ami ott fogadott minket. Ez brutális volt. Tehát én nem azt mondom, szerintem a HFL döntők is, főleg amiket a Hidegkútiban rendeztek, az pazar volt, és minőségi hangulat meg játék szempontjából, de ez, ami ott volt, egy sokkal nyitottabb stadionban, és mégis akkora hangrobbanás volt, és show, és a játék színvonala is, tehát embertelen, csak ajánlani tudom mindenkinek, mert fantasztikus ilyen amerikai érzete volt az embernek attól a döntőtől.
Pont ez a legjobb, amit a végén mondtál, hogy mondjuk úgy, hogy nem sokat néztünk akkoriban még európai focit, vagy azért próbáltam felkészülgetni, de ezt így nem láttam jönni Sean Shelton, tényleg Európa legjobb irányítója a Sarko Raiders Tirolban, és hát az a pali, az basszus. Én nem láttam olyan irányító teljesítményt így pályán, de tényleg nem csak az, hogy milyen minőségű játékot láthattunk a pályán, hanem hogy maga a körítés is amerikai volt. Tailgate, rengeteg játék, fanshop, kaja, pia, nagy stadion, nagy felhajtás, nagy bevonuló, 100 cheerleader, rengeteg olyan élmény ért minket szerintem ott, hogy fú, hát élő futballélményt nem tudok efelé sorolni sokat.
Jó, akkor nekem az a következő negatív, hogy én nem lehettem ott.
Még az adásnak.
És kész.
De egyébként hozzátartozik itt a kulisszák mögött, hogy Patrik, csak hogy fájdítsuk tovább a szívedet, egy franciágy valuttunk a Chesterrel, úgyhogy...
Tudom, emlékszem mindenre nagyon jól.
Széthúzhattuk volna, de nem tettük.
De nem.
Jól van.
Igazságtalan, hogy hát, ezt
nehéz ezek után valódi negatív NFL-es élményekről beszélni, de ha már az előbb Bálint Luckról beszélt, akkor én egy másik irányítóról, aki szintén már nem nézhetünk, vagyis hát tulajdonképpen ő még nem vonult vissza, de hogy soha nem lesz olyan fényű, mint volt az első szezonjában, és ugye ő Robert Griffin. Nagyon-nagyon fájdalmas, ami vele történt. Az egész, nagyon-nagyon jól kezdte ugye az egész évet, az egy tényleg szerethető Redskins volt, amit már nagyon régóta nem mondhatunk el, és ugye Robert Griffin volt a franchise arca. Aztán jött egy sérülés, vagy hát arra konkrétan nem emlékszem, hogy hogy jöttek a sérülések, csak arra emlékszem, hogy a szezon vége felé már egyre többet fájdalta a lábát, de ami nagyon megmaradt az a 2012-es wildcard mérkőzésen a Seahawks ellen, ahol hát ugye többször lemaradt a földön, majd végül teljesen lemaradt a földön, és nagyon rossz volt nézni, hogy mennyire akar ez a fiatal játékos, de hogy már úgy néz ki a lába, hogy már szerintem akkor ott tudtuk, hogy neki nem nagyon lesz NFL karrierje, reménykedtünk benne is, nagyon szerettük volna, de egyszerűen annyira tropára nyomatták, és visszament sérülten is ő is akarta, hogy végül tényleg ráment erre a karrierre, és bár még most is a ligában van, ha jól tudom, most hirtelen meg nem mondom, hogy
Ravensben.
De még mindig aktív, mert arra emlékszem, hogy ott volt, de hogy jó, hát mindegy, tehát a lényeg, hogy kezdő irányítóként, de olyan játékosként, mint amilyen akkor volt, hát nem fogjuk látni, és akik tavaly látták ugye Lamar Jackson, de Robert Griffin nem, azok sajnálhatják, mert abban az idényben legalább olyan befolyása volt a játékra. Sajnos ezt így negatív emléket kell felidéznem, pedig maga a játék az mindenképpen jó volt.
Ugye Mike Shanahan-t vették elő, amiért nem cserélte le Griffint, és erőltette a játékát, és ez végül az érdemi karrierjére, vagy érdemi karrierjébe került, mint utólag kiderült. De hát a Redskinsnél amúgy is sajnálatos ezek az irányító sérülése, gondoljunk csak Alex Smith-re is, akit egyébként gondolkodtam, hogy hozok a negatív listába, de hogy kicsit megpörgessük, mert késő van, és álmosak vagyunk. Úgyhogy Bálint, légy szíves a te második negatív élményeddel, folytassuk.
Úgy hasonlóan izgalmas irányítót hoztam itt, és ő nem más, mint Johnny Manziel, aki hát 2012-ben ugye Heisman-t nyert, megverte az Alabamát, gyakorlatilag egy az egybe vitte a hátán a csapatot, a Texas A&M-et, és hát ő 1-1-es, óriási nagy várományosként volt ő számon tartod, aztán ugye láthattuk, hogy a karrierje az picit ráment arra, hogy ő milyen karakterű játékos valójában, milyen karakterű ember valójában. És hát ugye látszott az arrogáns, gyerekes viselkedése, ami a pénz körül, a sztárság körül forgott, és ugye ebbe is bukott bele, hogy gyakorlatilag nem tudta helyén kezelni azt a dolgot, hogy ő elsőkörös játékos, egy nagyra tartott tehetség. Voltak hibái nyilvánvalóan, de hogy nem feltétlenül abba bukott bele, hogy a pályán rossz játékos volt, hanem inkább abba bukott bele, hogy mennyire nem tudta kezelni az NFL, hozta óriási hírnevet. Én szerettem Manzelt az egyetemen, kevésbé szerettem a profi mi voltját, úgyhogy én nekem egy tök negatív. Egy nagyon pozitív játékos volt az elején, és egy nagyon-nagyon-nagyon negatív képet festett így a karrierje, úgymond végére, habár ő is azért bejárta egy Tungot, Berket, Kanadát, és az AAF-et, de nem lehet róla a pozitív szájízzel gondolkodni.
A 2014-es draft az szerintem az évtized talán legerősebb draftja, tehát nagyon sok, nem azt mondom, hogy Hall of Famer kaliberű, de tényleg többszörös olpó játékosok kerültek ki, és mégis Manziel az, akinek a neve szerintem elsőre beugrik, akárkit megkérdezze, hogy a 14-es klasszból ki volt a kedvence, és minden igaz, amit Bálint elmondott róla igazából.
Tökéletes példája annak, hogy hogyan kell egy tehetséges karriert hát nagyon gyorsan lerombolni, és igazából nem is szeretnék több szót fecsérelni Manzielre, mert hát szörnyű ezt kimondani, de nem érdemli meg nekem. Nekem ő egy negatív példa, egy negatív karakter az NFL történetében, aki a fiatalok nézhettek volna föl, és lehetett volna egy jó irányító, de sajnos nem élt ezzel a lehetőséggel.
Akkor zárom én a kört. 2016. október 25-én mit sem sejtve töröltem a csipákat a szememből, mikor szokás szerint elkezdtem a Twitter böngészni, hogy mik történtek az éjjel, és akkor láttam...
Oké, csak egy gyors kérdés. Hol voltál, amikor a Twittert nézted? Mert hogy ez a szerkesztőségben ez egy érdekes dolog, hogy még szivárogtassunk ki kulisszatitkokat.
Én mindig az ágyba kezdem,
ja.
utána fejezem be a WC-n, és utána twitterezek.
Nem volt, nincs több kérdés, oké, folytassuk.
Szóval ilyen után nehéz negatív élményt hozzátenni, de a lényeg, akkor láttam meg a Twitter feedemben, hogy Arian Foster visszavonult, és ott kb. Elhajítottam a telefont, hogy mondom, ez kibaszás. Tehát, hogy 29 éves volt, ha jól rémlik, de lehet, hogy inkább csak 28, de annyi sérülése volt, meg ugye akkor igazolt át a Dolphinsba, az se volt egy sikertörténet, és októbert írunk, és ő azt mondta, hogy neki ennyi elég volt, és én ezt nagyon sajnáltam, nekem ő volt a kedvenc játékosom, így all in all.
Nekem egyébként az ő kis személyisége még akkor kezdett el így nagyon-nagyon prosperálni, hogy ilyen draftolatlan játékos volt, és óriási sztár lett egyébként a Texansba. Hát az akkori fantasy játékoknak szerintem a legnagyobb ilyen, hogy mondjam, üdvöskéje volt, és az én kis csapatomban is sokszor szerepelt itt a 2010-es évek elején, 2010-11 tájéken, úgyhogy igen. Én nagyon szerettem őt, és egy izgalmas játékos volt, amellett, hogy nagyon alázatos futballista. Nagyon korán ért neki is véget.
Igen, ezt én is ki akartam emelni, hogy draftolatlan volt, viszont két évvel később már 2000 scrimmage yard fölött volt, ami azért, hát ha nem is teljesen egyedülálló, de nem sokan mondhatják el magukról ezt a teljesítményt. Ami nagyon megmaradt vele kapcsolatban, az a gól öröme, amit nek ma sem tudom még a rendes kifejezését, Chester.
Hát namaste, ugye a jogába szokás.
Valamilyen snake-nek is hívták, valami olyasmit is csinált ő, nem?
Nem.
A namaste-re emlékszem.
Nekem most a namaste maradt csak meg.
Egyébként volt egy vega periódusa neki így a joga miatt is.
Igen.
Nagy joga gyakorló volt, és vega, és ez furcsa ugye az NFL-ben, hogy azért izomtömeget fönntartani vegaként, hát jó vállalás.
Hát maradjunk, ami egy érdekes egyéniség, és egyébként a Twitterét érdemes böngészni, mert vannak elég kreatív gondolatai, mondhatjuk akár elvonnak is, kinek mi a vérmérséklete, akár zene, politika, néha fociról is megnyilvánul egyébként, úgyhogy én csak ajánlani tudom.
Jó, akkor nyitom a következő pozitív kört. Egy olyan esemény fogok hozni, amire szerintem mindenki emlékszik, és mindenki nagyon jól tudja, hogy miről van szó, és nem azért hoztam ezt a mérkőzést, mert a Patriotsot verték meg, és a Patriotsnak a tökéletes szezonját rontották el, hanem azért, mert én ebbe a szezonba kezdtem el NFL-t nézni, és egy olyan dolog történt, ami több szempontból is... Hát egyrészt felhívta a figyelmemet a sportra, másrészt pedig jó volt megérni ilyen katarzis-szerű élményt, holott én igazából akkor még nem is nagyon tudtam a csapatokról meg, hogy ki kicsoda, de ja, akkor abban a döntőben a nagy tökéletes csapatot megverte egy, hát akkor én egy nagyon picinek gondolt csapatnak feltételeztem a Giants-et, tulajdonképpen a Petshez képest ez igaz is volt, de talán annyira nem voltak ők kicsik, mint ő, akkor én feltételeztem, de ráadásul úgy verték meg, hogy volt egy olyan jelenet ezen a mérkőzésen, ami számomra az egyik legmagyarázhatatlanabb dolog, és én akkor még nem tudtam hova tenni, hogy ebbe a sportban lehet ilyeneket, ugye David Tyree-nek az elkapásáról beszélek, amikor a sisakjához szorítva húzta le a labdát, úgyhogy előtte hát Manning is már a csodával határos módon menekült meg a pass rush erről, és számomra ez egy olyan élmény volt, ami elindított azon az úton, hogy akkor én még falni akarom az ilyen jellegű történéseket az NFL-ben. Nyilván nem történnek ilyenek mindig, és nem is elvárható ez, de jó volt látni, hogy a kis csapat is képes győzni, hogy történnek olyan csodák, és igazából ez minden sportról elmondható, hogy azért jó nézni a sportot, mert vannak olyan események vagy jelenetek, amiket ott hirtelen nem akar elhinni az ember, de hogy valahogy érzi, hogy az adrenalin fut fel a szervezetébe, és számomra ez abszolút így volt, úgyhogy ezért marad meg mindenki pozitív élményként.
Nehéz erről pozitívan nyilatkozni, mert én igen, a középiskolás haverjaimmal akkor tipmixeltünk, amikor ez a Super Bowl megtörtént, és hát ki mást raktunk volna a nyamvat kis 200 forintos tipmix szelvényünkön, mint a New England Patriotsot, és hát melyik csapat nem nyert a New England Patriots, úgyhogy igen, egyébként az egy nagyon, nagyon szintén, azért a Super Bowl-ok nyilván ikonikusak, de az, hogy egy veretlen szezont nem tudott befejezni a Patriots úgy, ahogy, azért ez a Giants-et dicsérés, hát szerintem le a kalappal az elett a védelem előtt, amit ott produkáltak Bradyvel szemben. Nekem ez nem maradt meg jó élményként, de lehet benne pozitívumokat találni.
Chester, esetleg tudom, te még nem nézted ekkor, de gondolom visszanézted azóta a jelenetet. Milyen volt ez a helmet catch?
Nem igazán néztem vissza. Tehát én utálom a történelmet, és nem is akarok sokszor a múlttal foglalkozni. Azt tudom, hogy ugye, hogy mondtátok, hogy a veretlen Patriotsnak pont egy Eli Manning, egy sokak által leírt Eli Manning volt a veszte. Valahol szerintem ez a gyönyör a sportnak, most lényegtelen, hogy amerikai fociról, vagy labdarúgásról, akármiről beszélünk, amikor a Dávid megveri Góliátot. Mindenki szerintem ezért ül le ilyen meccsekre, és hogy pont egy Super Bowl-on volt ez, az szerintem párját ritkítja ebből a szempontból. Bálint, akkor neked kilőttem az utolsó pozitív módot ezzel a szempontani túránkkal? Hát sajnálom.
Van felírva egy 3B, hogy van itt még feljegyezve egy-két dolog, de hogy így hogy ennyire kegyetlen legyél, hogy lelőd ezt a tök jó élményt, amit örülök, hogy végülis neked másodikként ugrott föl. Kicsit szomorú vagyok, hogy nem elsőként, de akkor hozom itt a tartalék verziót, nekem a 2019-es, és most tényleg nem megyek messzire, meg ez ilyen fanboykodásnak tűnhet, de a 2019-es LSU Tigers szerintem egy olyan mértékű dominanciát mutatott a college futballban, amit olyan közelről nézve, ahogy én tettem ezt a tavalyi évben, ez egészen felfoghatatlan, és nagyon örülök, meg hálás is vagyok sok embernek, hogy ennek a részese is lehettem ilyen vagy olyan oldalról, de hogy mondjuk egy Joe Burrow mérkőzést úgymond szakkommentálni tévében sok idő után magyar nyelven, azért az így nekem nagyon megmaradt, és tényleg így végigkísérni az egész szezont, hogy mit csináltak ezek a srácok, hogy mit csinált ez az offense, ez egészen felfoghatatlan, mert hát ha van mágikus és valaha volt legjobb szezon, akkor Joe Burrow bemutatta, most oké, hogy az egyetemi szinten történik így, és nem biztos, hogy az NFL-be ez átültethető, de hogy tényleg ezt így megélni, az így nagyon-nagyon furcsa volt, és én egy kicsit így magamének is érzem.
Nagyon jó, hogy ezt említetted, mert nekem meg ugye ez volt az első olyan egyetemi foci szezonom, amit az elejétől a végig igyekeztem követni. Ugye korábban azért inkább csak a fő mérkőzéseket kaptam el, meg a döntőket, de hogy most álltam neki ugye úgy heti rendszerességgel nézni, és hát pont ugye ez a mágikus LSU szezon lett az, amit végig tudtam nézni. Nyilván tök könnyű volt így csapatot választani, holott én nem a végén választottam, hanem körülbelül már a negyedik héttől kezdve nekik szurkoltam, nyilván akkor se voltak már kutyaütők, de hogy lehet, hogy nekem majd 10 év múlva ez lesz olyan emlék, mint annó mondjuk nem tudom, a Broncos szuper győzelme, vagy még korábban a, nem tudom, a majdnem tökéletes Colt szezon, amikor ugye annak idején azt kezdtem el nézni, lehet, hogy akkor 10 év múlva egy ilyen listában majd én is ezt fogom tudni hozni itt a top 3-ban.
Fanbolykodást azt szerintem nem Bálint fogja hozni, hanem én az utolsó eseményemmel, ez pedig 2016-ra datálódik. Nekem ez az év, az egy hullámvasút volt, mert fontos embert vesztettem, fontos dolgot vesztettem. Ugye abban Foster is akkor vonult vissza, szóval az NFL-t is megkaptam a magam pofonját. Viszont egy esemény volt, ami gyökeresen megváltoztatta az életemet. Ez július 19-én történt, amikor hivatalosan is FK szerkesztő lettem. Így még többet tudtam foglalkozni azzal a sportággal, amit újonnan megszerettem. Megismertem nagyon sok érdekes embert, akit úgy gondolom, hogy barátként tekinthetek rájuk. Ugyebár ennek köszönhetően van most munkám, meg Patriknak hála, és ugyebár Bálinttal említettük ezt a szánkpöltöni karandot, de nekem egyébként fel volt írva a közös mesnézésünk, amikor lementünk Dunói városba, a 17-es szezon nyitó meccsére,
amikor a, ugye?
Igen. A Újonc Gorillaz megverte a Wolves-t. Szóval nekem nagyon kitágította a világomat az, hogy én FK szerkesztő lettem, mind NFL, mind amerikai foci, mind az élet más területe szempontjából, úgyhogy ez nekem igenis fontos esemény az életembe.
Nagyon szépen beszéltél, úgyhogy nem is akartam mondani, hogy nyaller vagy, de... Alapvetően egyébként én nem hoztam az egész FK dolgot, mint pozitív élménye, leszakítottam tényleg csak NFL dolgok lesz az egészet, de nyilván nekem is egyébként egy olyan dolog ez a szívemben, ami tényleg, amire nagyon szívesen emlékszek, és sok dolgot ki tudnék emelni itt a közös meccsnézésektől kezdve a karácsonyi podcasteken át, amikor csak random összegyűltünk és beszéltünk, vagy jó beszélgetésekre a chatben, tehát meghatározó dologgá vált az életemben az FK, ami hát mindennapos, és kevés olyan dolog van az életemben, ami ilyen hosszú időn keresztül mindennapos dolog, amivel szívesen is foglalkozok, és hát nem igazán telik el úgy nap, hogy valamilyen szinten legalább ne vennék ebben részt. Nekem ugye nem volt több pozitív dolgom, de így most, hogy megemlítetted, így jó reagálni rá, és nyilván mindenképpen ez hát az NFL-es élmények előtt helyezhető el nálam legalábbis.
Ja, ez jó. Egyébként én itt pont gondolkodtam, hogy nekem is ugye 2016 az az év, amikor bekerültem ebbe a közegbe, és hát onnantól fogva jöttek a podcastek, a draft, együtt lenyomjuk a hatórás draftokat, meg stb. Ezek ilyen óriási dolgok, szerintem így tök jó bulik, meg tényleg 20 év múlva meg fog maradni, hogy akkor ezt meg ezt így együtt így FK-nak köszönhetően, úgyhogy szerintem ez egy tök jó megragadás a történetnek.
És én még azt is hozzátenném, hogy ugyebár van egy saját Dynasty ligánk, amit javarészt a olvasói bázisból és néhány szerkesztőből raktunk össze, szintén 2016-ban, úgyhogy ez sem mai történet, és onnan is nagyon jó embereket ismertem meg, és ez is annak köszönhető volt, hogy én szerkesztő lettem, de egy ilyen remek pillanatot most akkor roncsunk el három negatív élménnyel, és zárjuk is le a podcastet, hogy Patrik, átadom neked.
Pont ez jutott eszembe, hogy jó, hogy a negatívokat hagytuk utoljára, mert így egy ilyen szép pillanatot meg tudunk teljesen ölni az eseményekkel. Érdekes dolog, hogy sokat panaszkodok a Bránkózó, és ugye mondtam is, hogy sok negatív élménye van, de ez az első, vagyis hát ez az egyetlen a negatívok közül, amit végül is a Bránkózzal kapcsolatban hoztam, és biztos, hogy gondoltak egy eseményre, hogy ha elsőre kérdezném, akkor mi lenne az, amit hoztam szerintetek?
Akkor Paxton Lynch-e draftolja.
Jogos. Bálint, mire tippelnél?
Bálintot elvesztettük az ételből.
Nem akar tippelni. De akkor mondom, mert egyébként gondolom mindenki a Seahawks elleni gyalázatos Super Bowl-t mondaná, de én nem ezt hoztam, mivel az a meccs az elejétől kezdve igazából el volt dőlve, és egy pillanatig sem tudtam reménykedni, és így kevésbé lett rossz élmény, mint ez a másik, ez a 2013 januárjában történt eset, ahol nagyon összeállt.
Ú, tényleg!
A Manning vezette Broncos, és a Ravens ellen szint ötször megnyerték azt a meccset, végelőnyben voltak, és az utolsó perc, hát az utolsó másfél percre is 7 pontos vezetéssel fordultak, úgyhogy a Ravens a saját 20-asáról indult, és akkor jött egy Flacco pass, ami hát nem tudom, egy közel 50 yardos pass, aminek Raheem Moore nagyon csúnyán alászaladt, Jacoby Jones így elkapta a labdát, TD-t szerzett, és egy perccel a vége előtt újra egál volt, majd a hosszabbításban Manning dobott egy csúnya interceptiont Ray Lewisnak, kinek másnak, onnantól kezdve meg már tudjuk, hogy mi volt a történet, a Ravens ezen tovább dolgozva meg is nyerte a Super Bowlt, és számomra ez sokkal fájóbb élmény tényleg, mint a Seahawks elleni gyalázatos Super Bowl döntő, mert itt végig éreztem, hogy fölényben van a csapat, jól is játszik a csapat, és nem csak ezen a meccsen, de hogy amúgy is úgy éreztem, hogy valódi Super Bowl koncentrek, nyilván sok minden történhetett volna. És akkor jött ez a Raheem Moore, Jacoby Jones incidens, amire azóta is nagyon kettelenül emlékszek vissza.
Én igen, itt közben nagyban mondtam magamért, csak azt nem fejtem, hogy le voltam némítva. Na mindegy. Igen, nem erre gondoltam itt a kulisszák mögött, hanem arra, hogy a Manning feje fölött elrepült a labda a Super Bowlban, és bepattogott az endzomba, és akkor onnantól ez egy lejtmenetnek tűnt az egész mérkőzés, de hát így, hogy így ez a mérkőzés lement ugye a Ravens és a Broncos mögött, ugye ez, én emlékszem, hogy akkor egyetemista voltam, és nagyban ez a vizsgakészülés volt, de hát kit érdekelnek a vizsgák, amikor NFL van, és ugye hajnali 5-ig néztem a nagyszerű meccseket, és hát nem mondom, hogy nem maradt meg ikonikus mérkőzésként a Ravens ilyen győzelme, mert hát az volt, és hát sokan bánhatják Broncos szurkolók, hogy ilyen véget ért az a szezon, több volt benne, de hát ez már csak történelem.
Szerintem folytassuk veled, Bálint, mert
elmutatok minden. Rossz dolgokat írtam itt föl, hogy akkor miről beszéljek. 2016-ot írunk, és a előszezon harmadik mérkőzésében egy nagyon szerencsétlen Cliff Avril szerelés után Tony Romo a földön maradt, és hát lehetne ezt ragozni, lehetne erről sokat beszélni, de hát ugye ez jelentette a Romo éra végét, Dak Prescott megkapta a csapat kezdő pozícióját irányító poszton, és hát a többi az már csak történelem, ő a gázra rálépett, vissza nem nézett, azt gondolom, hogy ez egy éra olyan lezárása volt, ami rengeteg hiányérzetet hagyott, több volt ebben, az a Cowboys az Super Bowl-ra volt desztinálva, megint csak nem sikerült összehozni a Green Bay ellen azt a rájátszás mérkőzést, de hát ez van, ilyen a múlt, és kár is ezt itt a ha, meg a mi lett volna, ha dolgokat feszegetni, ugyanakkor amikor Romo bejelentette, hogy neki itt ennyi volt, akkor egy óriás őrösség keletkezett bennem, és hát szerintem elég sok fotbalt kedvelő nézőben, aki azért meg tudta találni azt, hogy Romo nem az a lesajnált játékos, akit sokan azt gondoltak, hogy az.
Szerinted hány év lett volna még benne Romóban, ha nem sérül le?
Hát maximum 2018, és akkor ennyi, mert azért már látszott rajta, hogy nem az a mai csirke, lassabban mozog, kevésbé mobilis, nem tud úgy kiszabadulni, ahogy láthattuk korábban, de én azt gondolom, hogy ez a 16, ez meg volt neki ágyazva ilyen szempontból. Más kérdés, hogy nagyon jól menedzselte a csapat egy újonc irányítóval, egy újonc futóval, baromi mély kerettel, vagy hát baromi tehetséges kerettel többre volt ítélve ez a csapat. Azt mondom, hogy tényleg 2016 és még plusz 2 év maximum.
Egyébként így, hogy már lassan a végéhez közeledünk az adásnak, az meglepett, hogy egyikőtök se hozta fel Odell Beckham Jr. elkapását a Cowboys ellen. Én azt hozhattam volna negatív példának, hogy végül az alvást választottam a meccs nézés helyett, akkor pont a koliba voltam, ez jó remik, akkor ez egy hétfesti rangadó volt, és még gondolkoztam is ott, hogy föl kelljek rá megnézni, de végül mondtam, mondom, inkább alszok, majd reggel megnézem az összefoglalót, meg ilyenek, és hát így lemaradtam a történelem egyik legnagyobb elkapásáról. De nem ezt hozom negatív példának, hanem egy olyat, ami már szerintem mindenkinek a könyökén jön ki, ez pedig Josh Rosen tragédiája, mert én még mindig nem tudom lenyelni azt a keserű békát, hogy neki
valószínűleg ennyi volt.
Nem adtam még föl, de már nem vagyok bizakodó. Tehát, hogy nem látom azt, hogy hol lehetne neki jövője. Illetve látom, csak azok a csapatok nem tesznek érte semmit, hogy basszák meg. Úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy ez egy ilyen kaland lett számára. Lehet, hogy túlságosan nagy piedesztára helyeztük Bálinttal, lehet, hogy benne tényleg csak ennyi van. Én viszont tartom azt, hogy az ő NFL karrierjénél rosszabb önhibáján kívül szerintem nagyon kevés embernek van, és semmi sérülés, semmi, tehát full egészséges gyerek volt, és kifogta a liga két legszarabb csapatát, ilyen történelmi mélységű szar csapatot, tehát Mike McCoy kezében nem tudom, miért gondolta a Steve Kime, hogy jó ötlet egy újonc irányítót adni, de inkább nem is folytatom, mert csak felmegy a vérnyomásom, aztán rosszul leszek.
Jó, hogy Steve... hoztad ezt a példát, mert egyébként mondj csak bánt.
Ja, hogy Steve Kime mit gondolt akkor, amikor felcserélt érte. Engem ez izgat.
Én azért akartam megemlíteni, hogy jó, hogy beszéltek róla, mert így, mint esemény, nem tudtam végül se pozitív, se negatívos soron, de bennem nagyon megragadt, hogy a Cardinals egymás után két évben ugye irányított húz, ekkor már ugye aktívan követtük így FK-val és a draftokat, ugye draft show-nk is volt, és hát Chester emlékszem, hogy az utolsó pillanatig mennyire ellenkezett az ellen, hogy nem fogja Kyler Murray-t húzni a Cardinals, amikor ott van Josh Rosen, és hát végül de, Kyler Murray-t húzta. Nyilván Rosen egyébként nekem is, hát ha nem is az egy kedvenc, meg nem akkora kedvencem volt, mint nektek, de alapvetően én is szerettem volna, hogy sikeres karriert fusson be. Nekem nagyobb jelentőségteljesebb esemény volt, hogy Kyler Murray lett a kiválasztott, és ugye így back-to-back egy első körös irányítót húztak.
Egyébként nekem még itt egy ilyen kiutalás oldalra, hogy volt akkor az első Josh Rosen szezon után egy Arizona Cardinals How to Fix the Franchise podcast, amit aztán talán Chester és Dani csináltak ketten, és akkor Chester mindenféle szenáriót szerintem fölhozott, hogy hogy lehetne megoldani azt, hogy a egyetemi QB edzője legyen az offense koordinátor, vagy bármi, ami így feküdhetne neki, de aztán ezt így elengedtük, vagy ez így nem következett be.
Hát sajnos nem. Viszont ami bekövetkezett, az, hogy vége a maratonira nyújt adásunknak. Reméljük, hogy ez a kis nosztalgia vonat tetszett nektek, és várjuk kommentbe a ti személyes élményeiteket, akár pozitív, akár negatív töltetű is legyen. Én élveztem ezt a kis visszaemlékezést, remélem, hogy ti is és a hallgatók is. Nem tudjuk, hogy mikor jövünk legközelebb. Próbálunk ötletelni, hogy minél hamarabb tudjunk ilyen adásokat csinálni, próbálunk a kreativitás mélységébe elvezni, aztán vagy sikerül, vagy nem. Kövessétek azért továbbra is az oldalt, és hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!